Szeretettel köszöntök mindenkit, a jelenlévőket is, és azokat is, akik majd az online térben nézik, illetve hallgatják ezt a Biblia tanulmányt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet vesszük sorra fejezetről fejezetre, és a mai alkalommal a 13. 14. fejezet következik, ahol Pál apostol első misszió útjáról van szó. A múlt alkalommal ugye arról azt láttuk, hogy hogyan szabadította ki Isten Pétert a börtönből, és a 12. fejezetben csak az utolsó verset nem olvastam, a 25-et, ez ugyanis már átvezet a 13. fejezethez. Most pótolom ezt, így olvasom. Barnabás és Saulus pedig visszatértek Jeruzsálemből, betöltvén szolgálatukat, maguk mellé véve Jánost is, kinek mellékneve Márk volt. Ugye itt egy kicsit érdemes visszatekintenünk, hogy ezt az utalást értsük. Ugye arra vonatkozik, hogy Barnabás és Saulus, azaz Pál, Antiókiában dolgoztak körülbelül egy évig, ott hirdették az evangéliumot, és akkor a pogány keresztények adományait levitték Jeruzsálembe. És itt most azt olvassuk, hogy visszatértek Jeruzsálemből a szíriai Antiókiába, ugye az egykori Szeleukida birodalom fővárosába, ahol nagyon sok pogány keresztény volt, a nem zsidók közül nagyon sokan tértek meg. De ahogy mondtam, érdemes egy kicsit visszatekinteni, hogy ugye most egy jó darabig Péter munkásságával foglalkoztunk, és hogy Pálnak a tevékenységéről, időrendben is mit tudunk meg a megtérése utáni időben. Ugye a bibliai adatok alapján Pál megtérése időszámításunk után 35-re tehető. Jézus 31-ben halt meg, tehát 4 évvel ezután történt István mártíromsága, majd Pál apostolnak a megtérése. A megtérése után ugye tudjuk, hogy Damaszkuszban, ahol ez az egész zajlott, ugye ott adta át neki Isten üzenetét az Anániás nevű damaszkuszi keresztény, ott keresztelkedett meg. Ő rögtön hirdetni kezdte Damaszkuszban Krisztust a zsidók zsinagógájában, de óriási ellenállásba ütközött, az élete volt veszélyben, és ezért azt tanácsolták a damaszkuszi keresztények, hogy hagyja el a várost, és ekkor 3 évig Arábiában tartózkodott. Nem tudunk erről semmi közelebbit, de csak úgy szeretném megjegyezni, hogy talán korábban is említettem, amikor erről már egyszer szó volt, hogy akik Isten szolgálatára szentelték az életüket, azoknál rendszerint találunk olyat, hogy volt egy pusztai tartózkodás, ezt most átvitt értelemben, idézőjelben mondom. Tehát kellett valami olyan csendesség és elvonulás, ahol lélekben felkészültek a további küzdelmes szolgálatukra. Hát Mózesnél ez 40 év volt a pusztában, és másokat is említhetnénk, Keresztelő János is volt a pusztában egy ideig, és Pál apostolnál is itt volt ez a 3 év arábiai tartózkodás, ami biztosan nem volt hiába való. Egyébként, ha csak azt olvasnánk, hogy rögtön prédikálni kezdett mindenütt, ugyan az ő élményei, tapasztalata alapján, de akkor honnét lett volna neki az az új látása az egész új ószövetségről, ami a későbbiekben olyan egyértelmű volt. Ugye a megtérése után neki kellett újra áttanulmányozni az egész ószövetségi iratgyűjteményt, és most már a Krisztusról szóló evangélium fényében érteni mindent, az áldozati szertartásokat, a proféciákat, és ennek nyomán tudott ő olyan biztosan mindenütt a zsinagógákban érvelni arról, hogy a názáreti Jézus a messiás, benne teljesedtek be az ószövetségi ígéretek. Azután, a 3 év eltöltése után visszament Pál Damaszkuszba, és megint próbált ott bizonyságot tenni Krisztusról, de ekkor történt az, amiről a Galácia beliekhez írt levél első fejezetében is olvasunk, hogy most már kimondottan a megölését tervezték, és egy kosárban bocsátották le a kőfalon éjszaka, mert őrizték a kapukat, hogy el ne menekülhessen. És ekkor megtérése után 3 évvel ment föl először Jeruzsálembe. Ugye azt olvassuk, hogy ott féltek a keresztények vele kapcsolatba kerülni, hiszen ő még a nagy üldöző hírében volt, nem tudták, hogy mit minden történt közben. És az a Barnabás nevű keresztény volt, aki elkezdett vele ismerkedni, és hitelt adott a megtérése történetének azonnal, és ő bevitte őt az apostolokhoz, és megismertette a többi keresztényel. De Jeruzsálemben ugyanolyan bátran tett bizonyságot Krisztusról, és meg volt győződve arról, hogy hát ha ő, akit ismertek, mint a főtanács tagját, mint a nagy üldözőt, most a Krisztust prédikálja, hát ez a lehető leghatásosabb bizonyságtevés lesz a városban. De ekkor történt az, hogy mikor a templomban imádkozott, Isten egy látást adott neki, meglátomásban szólt hozzá, és azt mondta, hamar menj ki ebből a városból, mert nem veszik be a te bizonyságtételedet én felőlem. Én messze küldelek téged a pogányok közé. Ugye ez olyan egyértelmű útbaigazítás volt, és mikor Pál ezt elmondta a többieknek, a jeruzsálemi vezetőknek, mind azt tanácsolták, hogy hagyja el a várost. És ekkor elvonult Tarzusba. Ez ugye 38-ban volt, és 38-tól egészen 44-ig, azaz újabb 6 évig, visszavonultan volt Tarzusban, ahol ő született is. Ugye ez a mai Törökország területén van, földrajzilag ugye Kis-Ázsia területén. Tehát újabb 6 év az előző 3 után, és ezek soha nem haszontalan idők. Ha Isten megengedi az ő hű követői életében, hogy egy időre, hogy így mondjam, kivonva legyenek a forgalomból, a szorgos tevékenységből, akkor ennek még mindig megvan az értelme és megvan a gyümölcse. És most tehát eljutottunk idáig, 44-ig, ugyanis az történt 44-ben, hogy Barnabás, aki lement a szíriai Antiókiába, mivel ott laikus keresztények kezdték hirdetni az evangéliumot, ugye úgy olvassuk, hogy némely görögöknek kezdtek beszélni Krisztusról, és olyan nagy vonzalom és érdeklődés volt részükről, hogy ők segítséget kértek Jeruzsálemből, és leküldték oda Barnabást. És Barnabás rögtön fölmérte, hogy ebben a népes városban, ami ugye valamikor a Szeleukidai birodalomnak a fővárosa volt, itt nagy szükség van olyan munkaerőre, amilyen Pál, és ő elment érte Tarzusba, tudta, hogy ott van, és elhívta őt, hogy vele együtt fáradozzanak a pogányságból megtértekért Antiókiában. És ott Antiókiában történt aztán az, amit most mindjárt folytatólagosan olvasni fogunk. Tehát itt járunk 44-ben, és itt azt olvassuk, hogy egy évig dolgozott azután Pál Barnabással együtt Antiókiában, tehát mondhatjuk, hogy most már túllépünk 45-be, és akkor történik az, amiről most itt olvasunk a 13. fejezet első verseiben. És olvasom is az első 4 verset. Voltak pedig Antiókiában az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, aki hivatik Nígernek, és a cirénei Lúciusz és Manaen, aki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, és Saulus. Mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, mondta a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután böjtöltek és imádkoztak, és kezüket rájuk tették, elbocsátották őket. Ők annak okáért, miután kibocsátattak a Szentlélektől, lementek Szeleukiába, és onnét eleveztek Ciprusba. Hát jó lenne, itt a hátam mögött lenne most ugye egy nagy térkép. Tehát Antiókiából tengeri úton elég könnyen el lehet jutni Ciprusba, és ez lett az első állomásuk. De előbb még álljunk meg annál, hogy is sorolja, hogy kik voltak a most már nagyon népes antiókiai keresztény közösség vezetői. Ugye elsőnek említi Barnabást, akit ugye most már ismerünk, eredetileg ő egyébként ciprusi származású volt, és ez is lehetett az oka, hogy Ciprusba vették az irányt először. A másiknak említi Simeon, aki hivatik négernek. Feltételezhető, hogy ő afrikai volt, mert fekete ember, mert ugye ez az Antiókia egy világváros volt, nagyon sokszínű népességgel. Azután említ egy bizonyos Cirénei Lúciuszt, aztán egy Manaent, aki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt emelkedett. Ugye Heródes Antipász, nagy Heródes fia viselte a negyedes fejedelem nevet, mint a rómaiak alattvalója, de királyi címet is viselhetett. Tehát feltételezhető, hogy egy előkelő származású képzett ember lehetett, és az ötödiknek említi ugye Saulust, azaz Pált. És feltűnő, ahogy itt olvassuk, hogy mikor azok szolgáltak az Úrnak és bőjtöltek, mondta a Szentlélek. Aztán a következő versben megint azt olvassuk, akkor bőjtöltek és imádkoztak. Érdemes egy szót ejteni arról, ugye a mai pörgős életünkben nem olyan jellemző dolog a bőjtölés, és tudom, hogy sok keresztény olyan értetlenül is áll előtte, hogy mire való az. Hát persze ugye a Bibliában a bőjt az nem ilyen húsmentes nap, ugye, mint a húsvét előtti bőjtnapok ugye a római katolikus egyházban, hanem valóban a minden ételtől való tartózkodás egy napig, esetleg még egy kicsivel tovább. És mi ennek az értelme? Önmagában semmi, csak ha az intenzív imádságnak a kísérője. Körülbelül olyasmit fejez ki a bőjt, hogy Istenem, most én olyan nagy ínségben vagyok, én nekem olyan nagy szükségem van a te segítségedre, hogy jobban, mint az ételre és az italra. És amíg valaki bőjtöt tart, addig minden időt, minden lehetséges időt a buzgó könyörgésre fordít. Tehát azáltal, hogy nem étkezik, még azzal is szabadul fel ideje, figyelme, az a nap az intenzív imádkozásnak szentelt. Naponta többször is, mert valami nagyon nagy ínségben van, és nagy szüksége van Istennek az útmutatására, vagy Istennek a szabadítására egy nehéz helyzetben. Ugye az olyan fajta bőjt, amivel a farizeus dicsekedett a Jézus példázatában, hogy én bőjtölök kétszer egy héten, ugye az csak koplalás, és egy ilyen képmutató kegyes cselekedet, annak semmi értelme nincs, amikor ilyen szabályszerűen, és mintha az az érdemszerző cselekedet lenne, hanem annak, amikor az Isten közelségére vágyó, az Isten tanácsát elnyerni akaró, vagy az Isten szabadítását elnyerő ember folyamodik Istenhez. Minden esetre azt látjuk, itt nagyon komolyan keresték az Isten akaratát, és válaszul a bőjtölésükre és az imádságukra, ugye az automatikusan hozzátartozik, mert a Biblia más bőjtöt nem ismer, csak mint az imádság kísérőjét. És azt olvassuk, akkor mondta nekik a Szentlélek, válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Tehát azt látjuk, hogy a gyülekezet igazi irányítója a Szentlélek volt. Sársorolt, hogy kik voltak ott vezetők, de nem ők irányították a gyülekezetet, hanem ők mindannyian nagyon komolyan kérték az Isten vezetését és útbaigazítását. Aztán úgy olvassuk a következő versben, akkor miután bőjtöltek és imádkoztak, kezeiket rájuk tették és elbocsátották őket. Ők annak okáért, miután kibocsátottak a Szentlélektől, mondja még egyszer. Valaki egyszer azt mondta, hogy a főszereplő az apostolok cselekedeteiről írott könyvben nem az egyik vagy másik apostol, hanem a Szentlélek. Mert lépten nyomon ezzel találkozunk, és emlékezzünk arra, hogy a Szentlélek kiárasztásának az időszakát, ugye, hiszen még mindig ott vagyunk, ugye Jézusnak a mennybe menetele utáni 10. napon történt, ugye, és a feltámadása utáni 50. napon, a Szentlélek kiárasztása 31-ben, de ez az időszak még mindig ez a korszak. És itt jellemző az, hogy Isten közvetlen kinyilatkoztatásokat ad egyes embereknek. Szóval szinte kézzelfogható az Isten jelenléte és az igazgatása a gyülekezetben. És azt olvassuk, hogy kezüket rájuk tették, és elbocsátották őket. A kézrátétel azt fejezte ki, hogy megbízza őket a gyülekezet egyrészt, tehát a megbízatást, másrészt pedig az áldás kívánást, hogy Isten áldása kísérje őket az útjukon. És így olvassuk aztán az 5.-6. versben, mikor Szalamiszba jutottak, hirdették Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és János is velük volt, mint segítőtárs. Akkor őróla is ejtsünk egy szót, ugye már a 12. fejezet 25. versében is olvastuk, ugye akkoriban nagyon gyakori volt, hogy valakinek két neve van, ugye Barnabásnak a másik neve József volt, Pálnak a másik neve Saulus, és ennek a Jánosnak a másik neve Márk. Az ő édesanyja házában gyűltek össze, ugye akkor a pünkösd alkalmával is, és láttuk a múlt alkalommal, hogy Péter is odavette az irányt, tudta, hogy ott vannak összegyűlve. Tehát ez nem a Jézus anyja Mária, hanem egy másik Mária, Márk anyja, aki egy hűséges tanítvány volt. És Márk volt minden bizonnyal az a fiatal ember, akiről az evangélium a legvégén egy rövid említés történik. Ugye a tanítványok mind szétfutottak, mikor elfogták Jézust. Péter és János távolról követték, de ott megemlékezik arról, hogy egy fiatal ember azért álhatatosan ment Jézus után, de megfogták ott ez a vegyes csőcselék, akik mentek Jézust elfogni, és azt mondja, hogy a ruháját, a kezük közve, a ruhája nélkül menekült el tőlük. És tehát minden esetre Márk látta Jézust szemtől szembe, édesanyja is ugye hűséges tanítvány volt, és olyan buzgalom volt benne, hogy Jézust ő akarta szorosan követni, csak amikor már ilyen veszélyesre fordult a helyzet, akkor menekült el, a ruháját is ott hagyva. Tehát őróla van szó. Barnabásnak egyébként unokatestvére volt, mint kiderül az írásból, tehát rokona, és ezért is javasolta ő, hogy vegyék maguk mellé, mint fiatal, de odaszánt hívő keresztényt. És olvassuk ezután tovább a 6. verstől, és eljárván a szigetet, mint Páfuszig, ugye a Szalamisz az a keleti parton volt, amiről előbb történt említés, a nyugati oldalán a Ciprus szigetének volt Páfusz, ami egyben a központja is volt a ciprusi szigeten lévő római provinciának. És azt olvassuk, ott találkoztak egy ördöngős, hamis próféta zsidóval, akinek neve Bar Jézus volt. Aki Szergius Paulus tisztartóval, ez okos emberrel volt. Ő magához hivatván Barnabást és Saulust kívánta hallani az Isten beszédét. Elimás, az ördöngős azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ellenkezett velük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szentlélekkel szemeit rávetve mondta, ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnsz meg az Úrnak igaz útjait elfordítani? Most azért, ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szállt rá, és kerengve keresett vezetőket. Akkor a tisztartó, mikor látta a történt dolgot, itt a mi Bibliánk így mondja, hogy hűn, gondolom mások Bibliájában is így van, de a görög szövegben az van hit, hitre jutott, és elálmélkodott az Úrnak tudományán. Tehát először azt említi, hogy ott összetalálkoztak, így mondja, hogy ördöngős hamis proféta. Ez azt jelenti, hogy Sátán megszállottja volt, Sátán médiuma volt. Valami ilyen varázslófélének tűnt ott a lakosság körében, és valamilyen módon respektálta ez a Sergius Paulus is, akiről azt olvassuk egyébként a görög szövegben, a megfelelő szó azt jelenti, hogy prokonzul. Ezt a tisztséget tulajdonítja neki, tehát a szigetnek a helytartója volt, a rómaiak kinevezettje, és azt olvassuk, hogy vele volt ez a bizonyos Bar Jézus vagy Elimás, neki is két neve volt. Az Elimás jelentését egyébként nem lehet kideríteni, és a neve egyébként a Bar Jézus az inkább megfejthető, az egyik neve. Bár Arámul az azt jelenti, hogy fia valakinek, a görögül a Jézus, az pedig a Józsué Héber névnek a görögös változata. Tehát így lehet mondani, hogy Józsué fia körülbelül ez a névnek a jelentése, de a másik neve Elimás volt. Hát mai nyelven azt mondhatnánk, egy ilyen okkult, ezoterikus hatás alatt lévő valaki volt, aki a démoni világgal állt kapcsolatban, és nyilván ezért tudott produkálni sok mindent, ami a prokonzult is elgondolkoztatta, és maga mellé vette, mondhatnánk, amolyan udvari varázslója vagy jósa lehetett ennek a prokonzulnak. De azt is mondja róla az ige, hogy ez a Sergius Paulus okos ember volt, és mikor tudomást szerzett Pál és Barnabás ciprusi tevékenységéről ére Páfusz városában, akkor ő maga hivatta őket, és akarta őket hallgatni. De ez az Elimás vagy Bar Jézus, azt olvassuk, hogy miközben ők beszéltek, ellenkezett velük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen formában tette ezt, hogy beleszólt, vitatkozott azzal, amit mondtak, de láthatóan egy ilyen démonikus befolyás alatt tönkre akarta tenni ezt az alkalmat, és féltette a befolyását a prokonzul felett, és minden lehetséges módon ellenkezett az apostolok bizonyságtevésével. Itt megállapíthatjuk azt a törvényszerűséget, hogy ahol Isten dolgozik, ott biztos, hogy az ellenség valamilyen módon megjelenik. Megkérdezem, hogy hol olvasunk a legtöbbet a démonok és az ős ellenség tevékenységéről? Hát épp az evangéliumban. Mikor Jézus megjelent a földön Isten fia emberként, akkor ez az egész démoni világ mint egy felriadt és megélénkült, és rendkívül hevesen igyekeztek mindenütt keresztezni Jézusnak az útját, így is, meg úgy is, nyíltan is, meg a háttérből is, embereket ellene uszítva, és hát itt is ezt látjuk. És Pál apostol ekkor azt olvasom, megtelve Szentlélekkel, vagyis a Szentlélek indítással, ilyet magától nem merhetett volna mondani, de ne felejtsük el, ez a Szentlélek kiárasztásának az ideje, amikor a Szentlélek közvetlen igazgat, közvetlenül indít embereket, és szigorúan rászól erre a Bar Jézusra, hogy hát te nem szűnsz meg az igazságnak útjait elfordítani, és azt mondja, hogy most azért az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. Tehát nem tette Isten végérvényesen vakká, ki tudja, az Isten tudta ennek az embernek a hátterét, hogy mennyire volt ő személyesen azonos, mennyire azonosult ő személyesen ezzel a démoni befolyással. Minden esetre azért Pál azt mondta, hogy gonoszsággal teljes ördögfi, és álnokságnakkal teljes, de ennek ellenére az Isten könyörületes volt hozzá, mert nem végleges vakságot bocsátott rá, csak azt mondta egy ideig. De abban a pillanatban az történt, hogy elvesztette a látását, és hát tapogatózva keresett valami kapaszkodót, és ez óriási hatással volt erre a prokonzulra. Azt mondja, elcsodálkozott az Úrnak tudományán, hogy amikor szigorúan rászólt, és mondhatjuk, az a sötétség, ami rászállt, a szimbóluma volt, a fizikai sötétség, ami bekerült, szimbóluma volt annak, hogy sötétség van az elméjében, és sötétség az, amit ő képvisel, nem pedig az Istennek az igazsága. Egy pillanatra még itt kitérnék arra, hogy nagyon érdekes, hogy milyen adatok kerültek elő ezzel a Sergius Paulussal kapcsolatban. Egy részletet szeretnék olvasni Gyürki László Szent Pál apostol útjain című könyvéből. Ezt írja. Ciprus szenátusi provincia volt időszámításunk előtt 22-től kezdve. Római prokonzul kormányozta, akinek székhelye Páfoszban volt. Hosszú ideig vita tárgya volt, hogy Sergius Paulus nem lehetett prokonzul, mivel nem császári provincia volt. Sergius Paulus, hanem ugye, ahogy olvastuk, hogy szenátusi provincia volt. Sergius Paulus az idősebb Plinius kortársa volt, s munkájához adatokat szolgáltatott neki Ciprusról. Egy minden iránt érdeklődő művelt rómait mutat ez a kapcsolat. Ugyanilyen képet rajzol róla Lukács is. Ugye talán hallottunk erről a bizonyos idősebb Pliniusról, aki korának a természettudósa volt, és azt olvassuk, Sergius Paulus kapcsolatban volt vele, és adatokat szolgáltatott neki Ciprusról. És olvasom tovább, címével kapcsolatban is igazolódott Lukács állítása. Szóli városa mellett a parton görög szövegű feliratot találtak, amiben volt egy ilyen részlet, Paulos prokonzul alatt. Ezen kívül 1887-ben a Tiberis partján egy határkő került elő 5 szenátor nevével Krisztus után 47-ből, és ebben a felsorolásban a második helyen szerepel Sergius Paulus. Ez pedig időben is pontosan illik, mert itt vagyunk 45-47 között, tehát itt hasonló jelenséggel találkozunk, mint a múltkor, hogy második Heródes Agrippa, illetve első Heródes Agrippa halálának a körülményeit Józefus Flavius is megörökítette, a zsidó történetíró, és itt is azt látjuk, hogy korabeli és régészeti források is alátámasztják, hogy ez a Sergius Paulus valóban létező történelmi személy volt, és tényleg prokonzul, és tényleg okos ember, ahogy itt írja. És milyen jó olvasni itt a 12. versben, hogy hitt az Istennek. A görög szöveg még olyan ige alakot használ, hogy még radikálisabban lehet fordítani, hitre jutott, vagy elfogadta a hitet, a keresztény hitet. És ezek után olvassuk tovább a következő szakaszt, a 13. versről. Elhajózván pedig Páfuszból Pál és kísérői, ugye most már eljárták Ciprus szigetét, az első misszió körutat itt megtették, Pergába, Pamfiliának városába mentek. Ugye a Pamfilia az egy régió tulajdonképpen a mai Törökország déli részén, és annak a legnagyobb városa ez a Perga. János azonban elválva tőlük megtért Jeruzsálembe. Itt is megállok egy pillanatra. Majd később is még találkozunk ezzel, most azért részletesebben nem térek ki rá, de úgy látszik ezek a nehézségek, amiket már Cipruson átéltek, Jánosnak a kitartását megpróbálták, és ő visszatért Jeruzsálembe. Emiatt egy kis konfliktus is támadt később Barnabás és Pál között, ami azonban olyan szép példa, hogy tökéletesen oloszlott, mert Pál egy kicsit szigorúbban ítélte meg ezt a megfutamodását ennek a fiatal munkatársnak, Barnabás pedig látott benne képességeket, őszinte hitet, és megértőbb volt, de Pálnak az egyik későbbi levelében olvassuk, hogy úgy ír Márkról, mint aki neki nagyon hasznos munkatársa, és kéri, hogy menjen hozzá, tehát tökéletesen rendeződött ez a kérdés, és nincs abban semmi csodálatos, hogy egy kezdő, fiatal ember egy ilyen küzdelmes szolgálatban először egy kicsit megriad a nehézségektől, de ő egy őszinte hívő volt, és később egy nagyon kipróbált munkatárs lett belőle. Aztán olvasom tovább, ők pedig Pergából menve eljutottak Antiókiába, Pizídiának városába, és bemenve szombaton a zsinagógába leültek. Ez most nem a szíriai Antiókia, ne keverjük össze, hanem ez a Pizídia nevű tartománynak a fővárosa, ez az Antiókia. És azt olvassuk, hogy bementek a zsinagógába. Még mindig követték azt az irányt, amit Jézus mondott, hogy menjetek először Izrael házának eltévedt juhaihoz. Mindig ott kezdték a bizonyságtevést. Egyébként ebből azt is láthatjuk, hogy mennyire szétszóródtak a zsidók a babiloni fogság után, a babiloni birodalom után a perzsa birodalomban is, aztán a hellen birodalomban is, aztán a római birodalomban is. Ugye szinte mindenütt vannak zsinagógáik, felépített zsinagógáik, ahol szombatonként Isten tiszteletet tartanak. És aztán azt olvassuk, hogy a következő versben a törvény és a proféták felolvasása után küldtek a zsinagóga elöljárói hozzájuk, atyám fiai férfiak, ha van valami intő beszédetek a néphez, szóljatok. Ilyen szokás, ilyen lehetőség volt a zsinagógában, a vendégeket, akik ugye szintén zsidók voltak, és úgy vettek részt a zsinagóga istentiszteleten, felkérték erre. 16. vers. Pál azért felkelvén és kezével intvén mondta, Izraelnek férfiai, és ti, akik félitek Istent, halljátok meg. Ugye erre is emlékszünk, hogy mondtam, hogy a úgynevezett pogányok közül, tehát a nem zsidók közül nagyon sokan szimpatizáltak a zsidók hitével. Ez jellemző jelenség volt, és hogy akik áttértek zsidó hitre, azokat hívták, formálisan áttértek, azokat hívták prozelitáknak, akik pedig csak látogatták a zsinagógai istentiszteleteket, és szimpatizáltak a zsidók hitével, azokat pedig istenfélőknek hívták. Ebből azt láthatjuk, hogy a pisidiai Antiókiában is nem kevesen voltak ilyen istenfélők, akik nem zsidók voltak, ezért mindkét csoportot megszólította Pál apostol. És ezután nem olvasom a 17. verstől a 22-ig, tudnélik itt Pál elkezdte a beszédét úgy, hogy összefoglalta a zsidó nép történetét egészen Dávid királyig, természetesen tömören, és a 23. verstől kezdett Jézusról beszélni, és hadd olvassam, hogyan. Ritkán van ilyen, hogy egy apostoli prédikációt így megörökít az írás, de itt ezzel találkozunk. Ennek magvából, mármint Dávid magvából, az utódai, a leszármazottai közül támasztott Isten ígérete szerint Izraelnek szabadítót, Jézust. Rögtön megvallotta, rögtön szólt erről. Miután előbb János az ő eljövetel előtt a megtérés keresztségét prédikálta Izrael egész népének, és mikor be akarta végezni János az ő tisztét, mondta, kinek gondoltok engem? Nem én vagyok az, hanem imé én utánam jön, akinek nem vagyok méltó megoldani lábainak saruját. Tehát hivatkozott arra is, keresztelő János mozgalmára, ami nagyon-nagyon erőteljes volt, és nagy híre volt, és hogy keresztelő János világosan mondta, hogy nem ő a messiás, hanem aki utána jön. Tehát ugye az előfutár is jövendőlés volt, hogy a messiás előtt jön, ugye mondta, ahol illés előképével, úgyhogy követemet küldött előttem, aki megtisztítja az utat. És Pál arra hivatkozik, hogy ez mind beteljesedett. És azután olvasom a 26-tól, atyám fiai, férfiak, Ábrahám nemzetének fiai, akik a ti köztetek félik, és akik ti köztetek félik az Istent, ugye megint a másik réteghez is szól, ez üdvösségnek beszéde néktek küldetett. Mert akik lakoznak Jeruzsálemben, és azoknak fejei, mivel hogy őt fel nem ismerték, a prófétáknak szavait is, amelyeket minden szombaton felolvasnak, ítéletükkel betöltötték. És bár semmi halálra való okot nem találtak, kérték Pilátustól, hogy ölettessék meg. És mikor mindazokat elvégezték, amik ő felőle megirattak, a fáról levéve sírba helyezteték, de Isten feltámasztotta őt halottaiból. És ő megjelent több napon át azoknak, akik együtt jöttek fel ővele Galileából Jeruzsálembe, akik néki bizonyságai a nép előtt. És mi hirdetjük néktek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt Isten betöltötte nékünk az ő fiaiknak feltámasztván Jézust. Tehát nagyon világos gondolatvezetéssel beszélt erről Pál, utána még hivatkozott a második Zsoltárra, a 16. Zsoltárra, tehát ószövetségi messiási proféciákra. Még a 38. és a 39. verset olvasom. Azért legyen néktek tudtotokra, atyámfiai férfiak, hogy ezáltal hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata. És mindenekből, amikből Mózes törvény által meg nem igazítathattatok, ezáltal mindenki, aki hisz, vagyis ő által, a Jézus által, mindenki, aki hisz, megigazul. Olvassuk ezután a 42. verset. Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérték a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezen beszédeket. Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követték Pált és Barnabást, akik szólván hozzájuk bíztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt Isten igéjének hallgatására. Tehát nyilván az Isten különleges kegyelme volt Pállal és Barnabással, hogy ebben a fontos városban, a pizidiai Antiókiában ilyen komoly visszhangra talált a bizonyságtevésük. Ugye nem is akartak zsidók és prozelitusok követték őket, és még beszélgetni akartak velük, és kérésük szerint a következő szombaton nekik prédikáltak, nem mondja, hogy pontosan hol, és hát majdnem az egész város egybegyűlt. És a 45. verstől olvasom ezután tovább. Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, beteltek irigységgel, és ellene mondtak azoknak, amiket Pál mondott, ellenkezve és káromlás szólva. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondták, szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten igéje, de mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nékünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányokat pedig ezeket hallva örvendeztek, magasztalták az Úrnak igéjét, és akik csak az örök életre hivattak, hittek. Terjedt pedig az Úrnak igéje az egész tartományban. Ugye megint érzékeljük azt, hogy ugye először csak zsidók között terjedt a Krisztusról szóló evangélium. Maga Jézus is így hagyta meg tanítványainak, hogy lesztek ti nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, de utána folytatta, és a földnek végső határáig. És íme az evangélium hirdetés kezd túllépni a zsidóság körén, és Pál kimondja, hogy hát Isten kegyelme volt, és Krisztus így hagyta meg, és mi is így tesszük, hogy először nektek hirdetjük az evangéliumot, de ha ti megvetitek, akkor mi a pogányokhoz fordulunk. És olvasom még az 50-től az 52. verset. A zsidók ezután felindították az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat és a városnak elejét, és üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Azok pedig lábuknak porát lerázván ellenük elmentek Ikóniumba. A tanítványok pedig beteltek örömmel és Szentlélekkel. Ugye ez az utolsó mondat, az 52, ez már a pergai megtértekre vonatkozik, hogy beteltek örömmel és Szentlélekkel, de Pálnak és Barnabásnak el kellett hagyniuk a várost, mert ott már olyan ellenkezést szítottak. Innentől fogva ez mindig ismerős lesz, hogy azok a zsinagógabeli zsidók, akik nem fogadták el a Krisztusról szóló evangéliumot, ragaszkodva hagyományaikhoz, azok leváltak üldözőkké, és rendkívüli módon igyekeztek ellenezni az evangélium hirdetését. És nézzük akkor, mi történt Ikóniumban. Még ezt a részt át tudjuk venni. Történt pedig Ikóniumban, ez a Likaónia nevű tartomány, illetve inkább régió, és olvassuk el, hogy itt hogyan folyt tovább az evangélium prédikálása. Nincs messze Pergától. Lőn pedig Ikóniumban, hogy ők együtt mentek a zsinók zsinagógájába, és prédikáltak úgy annyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága lett hívővé. Akik azonban a zsidók közül nem hittek, felindították, megharagították a pogányok lelkét az atyafiak ellen. Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, aki bizonyságot tesz az ő kegyelmének beszéde mellett, és adta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által. Nem részletezi ezeket, de újra mondom, ez még mindig a Szentlélek kiárasztásának ideje. És ugye itt nagy ellenállásba ütköztek, ennek ellenére kitartottak, azt mondja, sok időt töltöttek őt bátran prédikálva, ezzel arra utal, hogy kellett a bátorság hozzá, mert állandóan heves üldözés vette körül őket. De a dolog tovább romlott, a negyedik verstől így olvassuk, de a városnak sokasága meghasonlott, némelyek a zsidók mellett, mások meg az apostolok mellett voltak. És mikor a pogányok és zsidók az ő főemberekje egybe támadást indítottak, hogy bosszúsággal illessék és megkövezzék őket, tehát a megkövezésüket tervezték, ők megtudták, és elfutottak Likaóniának városaiba, Lisztrába, Dervébe és a körülvaló tartományba, és ott prédikálták az evangéliumot. És ezután jön egy érdekes kis részlet, ugye három város van itt, ezek a szorosan vett Likaóniához tartoztak, Lisztra, Derbe, és nézzük, hogy mi történt Lisztrában. És Lisztrában ült egy lábaira tehetetlen ember, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ő hallotta Pált beszélni, aki szemét ráfüggesztve és látva, hogy van hite, hogy meggyógyul, mondta nagy fennszóval, áll fej lábadra egyenesen, és felszökött és járt. A sekaság pedig, mikor látta, amit Pált cselekedett, felkiáltott likaóniai nyelven mondván, az istenek jöttek le mi hozzánk emberi ábrázatban. És hívták Barlabást Jupiternek, a görög szövegben az van, hogy Zeusnak, ugye a rómaiak azonosították az ő isteneikkel, ugye ott Jupiternek hívták a főisten, de a görögöknél Zeusnak, tehát a görög szövegben is Zeus van, és nem Merkurius, hanem Hermész. Itt is a latin nevét mondja. Azt mondja, tehát hívták Barnabást Zeusnak, Pált pedig Hermésznek, mivel hogy ő volt a szóvivő, ahogy ugye a görög mitológiában van. Tehát megint látjuk, hogy tényleg jelek és csodák történnek itt is, amilyenek Jézus életében is történtek, és azért képzeljük el, hogy sokasság látja, hogy itt van egy lábaira béna ember, aki soha nem járt, de figyeljük meg azt a kis mozzanatot, hogy ez az ember figyelt arra, amit Pál prédikált, és azt mondja, hogy rátekintve látta, hogy van hite. Azt észre lehetett venni az arcán, hogy ő hittel fogadja a Pál által hirdetett evangéliumot, és akkor a Szentlélek késztetésére határozottan szólt, hogy állj fel lábadra is. Mikor az az ember azonnal felszökött és járt, hogy hát ez lenyűgözte a sokaságot, és a maguk babonás hite alapján, vagy görög mitológián, nevelkedett hite alapján, azt mondták, hát itt istenek jöttek le hozzánk emberi alakban, ennek más magyarázata nem lehet. De még folytatása is lett a dolognak, mert így olvassuk a 13. versről, Jupiter papja pedig, akinek temploma az ő városuk előtt volt, felkoszorúzott bikákat hajtott a kapukkahoz, és a sokasággal együtt áldozni akart nekik. Hát ugye el tudjuk képzelni, hogy ez akkora szenzáció volt, hogy óriási sokaság gyűlt össze, és mindnyájan hitték, hogy itt tényleg istenek jöttek ember alakban, és áldozni akartak nekik. Mikor azonban azt meghallották az apostolok, 14. vers, Barnabás és Pál köntösüket megszaggatva a sokaság közé futamodta kiáltván, és ezt mondván, férfiak, miért mivelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes üzenetet hirdetjük néktek, hogy a hiába valóktól, tudnélik a bálványoktól, hamis istenektől, az élő Istenhez térjetek, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. Tehát a ruha megszaggatása az a heves tiltakozást fejezte ki, tehát nekik ennyire látványosan, heves tiltakozással, minden erejükkel kellett fellépniük, hogy ebben következzék, hogy őket itt Istenként kezdik tisztelni, és ez alkalom volt arra, hogy bizonyságot tegyenek az egyetlen minden teremtő Istentől, és hogy a bálványok hiába valóság. Aztán még ezt is mondta Pál 16. verstől, ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni, jó lehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jól tevőnk volt, adván a mennyből esőket, termőidőket nekünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. Tehát megint utalt a teremtő és fenntartó Istenre, az egyetlen Istenre. 18. vers, és ezeket mondva nagy nehezen lecsendesítették a sokaságot, hogy nékik ne áldozzanak. De amikor azt mondja nagy nehezen, azt mondja, ez a fellelkesült tömeg már nagyon véghez akarta vinni, amit ők elhatároztak, és amit ők hittek. Tehát nem volt egyszerű a dolog. De jön utána két döbbenetes vers, 19. 20. vers, jöttek azonban Antiókiából és Ikóniumból zsidók, tehát a pizidiai Antiókiából és Ikóniumból, és a sokaságot elálltatván megkövezték Pált, kivonszolták a városból, azt gondolva, hogy meghalt. Hát ez, itt az ember egészen ledöbben, ugye? De ne gondoljuk azt, hogy az előzőkkel ez nincs összefüggésben, mert mikor jöttek, akik azt rosszat mondtak Pálra meg Barnabásra, akkor ez a tömeg, amely rendkívül csalódott volt, hogy az ő nagy műsorukat megakadályozták, akkor most ellenük fordult. Ugye, amilyen lelkesedéssel áldozni akartak nekik, most olyan dühhel fordultak ellenük, és hát úgy megáll a lélegzetünk azért, ha megkövezésre gondolunk. Azért azt olvassuk, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városból, úgy látták, hogy meghalt. És szinte nem akarunk hinni a szemünknek, meg a fülünknek, mikor olvassuk a következő verset. De mikor körülvették ők a tanítványok, felkelvén bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. Ugye? Nem mondja azt, hogy ténylegesen meghalt, és feltámasztás történt, de azt mondhatjuk, csak nem. Mert egy megkövezés szörnyű dolog. Én úgy gondolom, Pálnak eszébe jutott Istvánnak az esete, és ő magában úgy érezhette, hogy hát én is hozzájárultam ehhez, és ha Isten engedi, hogy így fejezem be az életemet, én a hitemért szíves örömest meghalok. De nem így történt, mert Istennek tervei voltak Pállal, és hát az, hogy egyáltalán lábra tudott állni, ugye nyilván, amikor a fölbőszült tömeg megkövezte, akkor a tanítványok nem mehettek oda. De amikor ott hagyták a városon kívül, azt gondolva, hogy meghalt, akkor már jöttek a tanítványok, és körülvették, és amikor felkelt, akkor ez óriási hatással volt rájuk. Szeretném megemlíteni, hogy ennek az esetnek tanúja volt egy fiatalember, aki Lisztrabeli volt, és aki később Pálnak hűséges munkatársa lett, Timóteus. Tehát neki óriási tapasztalat volt ez, hogy úgy tűnt, hogy Pál meghalt, de tényleg csak nem meghalt, és már az ellensége is halottnak gondolták, akit nyugodtan ott hagyhatnak, hogy befejezze az életét a városon kívül. És ő talpra állt, és nem csak talpra állt, hanem másnap tovább tudott utazni Barnabással Derbébe. Tehát itt kétségtelve az Isten működött, hogy az ő erejét, egészségét helyreállítsa. És most már csak egy kis részlet van hátra. A 21. 22. verset olvasom. És miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, tudnélik Derbének, és sokakat tanítványokká tettek, visszatértek Lisztrába, Antiókiába és Antiókiába. Erősítve a tanítványok lelkét, intve, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon át kell nekünk az Isten országába bemennünk. Miután pedig választottak ott nekik gyülekezetenként véneket, imádkozva böjtölésekkel egybe, megint itt találkozunk vele, ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek. Tehát annak ellenére, hogy ilyen megpróbáltatásokban volt részük, sőt megkövezésben, azért megemlítem egy pillanatra, hogy mikor a korintusiakhoz írt második levél 11. fejezetében Pál sorolja, hogy ő neki mi mindenben volt része, akkor említi, hogy a zsidőktől 5-ször kaptam egy híján 40-et, tudnélik ütést, ezeket nem is írja le, nem is részletezve, 1-szer megköveztek, tehát ő erről az esetről is megemlékezik, és ennek ellenére volt bátorságuk oda visszamenni, és miért mentek vissza? Mert felelősséget éreztek azokért a hívőkért, akik elindultak ilyen körülmények között, és tudták, hogy még őket megerősíteni kell, és gyülekezetekbe szervezni, és ők nem akartak addig tovább menni, nem a maguk biztonságát féltették, nem akartak befejezetlen munkát hagyni maguk mögött. És ez is érdekes, amit olvastunk a 22. versben, hogy erősítették a tanítványok lelkét, hogy maradjanak meg a hitben, mert sok háborúságon át kell nekünk az Isten országába bemenni. Hát valaki mondhatná, szép kis erősítés ez. Azzal erősítették a tanítványok lelkét, hogy sok háborúságon át kell nekünk az Isten országába bemenni. De azt mondom, hogy igenis az. Mert Jézus sem rejtette soha véka alá. Azt mondta, ne gondoljátok, hogy békességet hoztam, hanem fegyvert. Ő a maga a békesség fegyvere, tudta, hogy az ellenállás fel fog lángolni. És előre megmondta a tanítványainak, ha engem üldöztek, téged is üldözni fognak. Titeket is üldözni fognak. De, és azt is mondta, hogy azért gyűlölt titeket a világ, mert nem vagytok-e világból valók. És emlékezzetek meg róla, hogy engem előbb gyűlölt nálatoknál. Tehát igenis erősítés az, hogy felkészíti a tanítványok lelkét, hogy a bűn világában nincs sima út. Hiába a békesség evangéliumát hirdetik, fel fog lángolni az ellenségeskedés törvényszerűen. Nem tudom, hallottuk ezt a mondást, hogy amikor a keresztények nagy békességben vannak, és teljesen zavartalanul élhetnek, gyakorolhatják a hitüket, akkor valószínűleg az a probléma, hogy nagyon langyosak. Mert ha igazi buzgósággal hirdetik, terjesztik a hitüket, és élik, akkor sokkal jobban föllobban az ellenségeskedés. Úgyhogy mi is erősítsük meg a lelkünket. Ez törvényszerű. Ezen a világon törvényszerű. De, hogy mondja például egy Zsoltár, igen, sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Sohasem ígérte Isten azt, hogy problémamentes út lesz. És figyeljük meg, hogy milyen gondosak voltak, gyülekezetenként választottak véneket, és imádkozva, böjtöléssel ajánlották őket az Úrnak. Tehát minden módon megerősítették, közösségbe szervezték őket, és csak úgy mentek tovább. És hadd olvassuk el még akkor az utolsó verseit ennek a fejezetnek. És Pizidián átmenve, tehát ahol már jártak, mentek Pamfíliába, és miután Pergában hirdették az ígét, lementek Attáliába, ez már egy kikötőváros, onnét elhajóztak Antiókiába, ahonnét Isten kegyelmére bízták őket, ugye ahonnét kiküldték missziótra, arra a munkára, amelyet elvégeztek. Mikor pedig megérkeztek és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélték, milyen nagy dolgokat cselekedett Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. Ott aztán nem kevés időt töltöttek a tanítványokkal. Hát az ember el tudja képzelni, hogy milyen öröm volt az antiókiai népes gyülekezetben. Ők küldték ki őket, ők tették rá a kezüket, és imádkoztak értük nyilván addig is, míg oda voltak. Ez nem kevés idő volt, majdnem 4 esztendő, jó 3 esztendő, míg ezt az egészet bejárták, és akkor ott volt egy kis megpihenésük. A hívő gyülekezetben azt mondjuk, hogy nem kevés időt töltöttek a hívőkkel. Hát eddig vettük a mai témánkat, És a következő témánk pedig lesz, aki tudja, olvassa el előre, a 15. és 16. fejezet, az úgynevezett apostoli zsinatról szól, és Pál második misszió útjának a kezdetéről, arról a fontos pillanatról, amikor Pál átlépett Európa földjére. És most már, mert ez még mindig nem Európa földje volt, hanem a Kis-Ázsia, a mai Törökország területe, meg Ciprus, és akkor lép át Pál majd Európa földjére. Tehát akkor köszönöm a figyelmet, és legközelebb itt folytatjuk.